Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pont Jókor, és vendégem Orosz Dénes rendező, akit köszöntök, szia!
Szervusz, sziasztok!
A Hogyan tudnék élni nélküled című film kapcsán beszélgetünk, de hogy ez egy nagyon érdekes helyzet, most nem arról van szó, hogy promózunk valamit, vagy beszélünk róla, hogy majd készül, hanem hogy így benne vagyunk a közepében. Ugye december közepe, tája 12-én került a mozikba, most már február vége van, az azt jelenti, hogy több mint 2 hónapja megy, és úgy, ahogy egyébként más magyar filmeknek, ennek is most elég nagy a sikere, és van rá még mindig kereslet, és még mindig meg akarják nézni. Szóval, hogy onnan kell beszélgetnünk, hogy amúgy majdnem 700 ezer nézőnél tartotok, ugye?
Így van.
Mit tudsz, hogy hol?
Pont ma jönnek ki hétvégi számok, és
ez
ettől függ,
izgalom?
Hogy most... Persze, mert ilyenkor nagyon érdekel engem speciálisan, nyilván a producert is, Kirádi Attilát, meg szerintem az egész stábot, hogy milyen mértékben csökken, ugye nagyon piciket csökkent eddig, tehát ez is nagyon kivételes, hogy mennyire aprókat szokott csökkenni. Én nagyon nézem, és akkor ebből lehet prognosztizálni, hogy mi várható.
Beszéltél már arról, hogy miért is jött ez a film létre, miért Damien dalokra lett egy musical-szerű darab írva, de azért mondd el, hogy mi volt az, ami neked az indítatásod volt, amiért te meg akartad csinálni ezt a filmet.
Az volt, hogy imádom a Damien dalait, de az indítatás egy picit spirituálisabb ebből a szempontból, mert én is elgondolkodtam rajta, hogy milyen érdekes lenne Damien dalok köré filmet írni, és ez pont a Covid környékén volt, amikor hallgattuk a családdal a dalokat valahogy egy délután, is az volt, hogy hú, ebből nagyon jó, ezek köré nagyon jó filmet lehetne csinálni, nagyon szívesen megrendezném, ezt gondoltam magamban, amúgy is érdekelt a zenés film. És röviddel ezután tudtam meg, hogy már dolgoznak egy ilyenen. Ez egy sorsszerű dolog volt, és onnantól kezdve pedig, mert tudtam, hogy ebbe én nagyon bele tudom tenni magam, mert alapvetően ugye önmagában egy újabb romantikus komédia nem érdekelt volna annyira, hiszen csináltam 3-at. Uh-huh. Tehát másfelé akartam elindulni. De azzal, hogy zenés műfaj, és ráadásul engem a zenés táncos az nagyon érdekelt, mert nagyon ritkán csinálhat az ember, és imádom ezt a műfajt, így már együtt egy annyira új műfaj volt számomra, hogy ezt mindenképpen meg akartam csinálni.
Na jó, erre le is csapok akkor. Miért imádod? Mit imádsz benne? Mi a lehetőség benne?
Azért, mert onnantól kezdve, hogy zene meg tánc van, de ez legyen szó mondjuk színpadról is, vagy filmről, egyszerűen egy más dimenzióba kerül az ember. Tehát valami olyan hurokat penget szerintem az emberben meg, ha jó valami, ami nehezen szavakba önthető. Tehát ugye minden, sokszor a kritika, a szavak az értelem mentén kritizálja, vagy elemzi, ha. És a zene az olyan mesdjére tud elmenni, ami sokszor azon túl van. Vannak olyan filmek, ezt már mondtam, a Jokert láttad? A Joker című filmet? Hogyha a részek külön, tehát minden részt külön megnézel, akkor a sztori semmi különleges, úgy nagy újdonság nincs benne elvileg, de ha összeteszed, mégis az egész egy nagy egységet ad ki, sokkal többet, mint elvileg azok a pici egységek. Érted, mit akarok mondani?
Igen, abszolút értem, és arra is gondoltam a zene kapcsán, hogy nekem az a válaszom magamban, hogy a zenés műfaj jóval összetettebb, mégis a zenének, meg a táncnak a segítségével, meg az erejével egyszerűbben le lehet mondani valókat kerekíteni, uh-huh. megmutatni. És egyébként ezt itt is érzékelem. Tehát, hogy vannak olyan sztorik, vagy olyan vonalak, amit egy zenével, és kvázi hozzátartozó klippel, meg annak az eléneklésével értjük, hogy akkor ez mifelé megy a továbbiakban. Én valami ilyesmit gondolok, de én amúgy nagyon szeretem a zenés darabokat. Tudod, ez egy ilyen furcsa megosztódás van ezzel kapcsolatban. A színészek erről sokat tudnak mesélni, igen. Hogyha valaki musical színész, és akkor megkapja, hogy csak
te én, csak musical színész vagy, ez idézőjelesen.
Igen, mintha abban nem lehetne mélység, vagy nem tudom mi, miközben teljesítményre én azt gondolom, hogy egész más, és egész összetett.
Szerintem ez mind csak Magyarországon van, vagy Kelet-Európában, szóval ahol ez a nagyon erős szerzői vonal van, és valahogy azt gondolják, hogy ez a szakmai része valahogy nem olyan, szóval ugyanúgy, mint a vígjátéka, hogy ezt úgy könnyű. De ez nem könnyű.
Hát nézd, nem lepsz meg, hogyha azt mondjuk, hogy Magyarországon vannak olyan a szakmán belüli ilyen megosztottságok,
Igen, valahogy ez nem... Én látom ennek az okát, ez messzire vezet.
Igen, körülbelül a, ez most nem ide
igen,
tartozik.
Most nem ebbe kell belemenni, de a lényeg, hogy ha megnézzünk egy olyat, egy Hugh Jackmanre, ha ránézel, aki csodálatosan énekel, csodálatos színész, egyébként szuperül is néz ki, tehát mindent tud, eszedben nem jut róla, hogy jé, akkor olyan, nagyon sok musicalt énekel, jaj, csak olyan musical színész, miközben nem szokott olyan nagy drámai szerepeket, illetve most pont játszott egy A fiú című filmben, de hogy általában nem ezt játsz, és még eszedben nem jut róla, jaj, ő csak olyan kis musical színész, mert én sem így gondolom, és nem is így érdemes gondolkozni. Szerintem ez egy limitált gondolkodás valahogy. Tehát valamibe beleütközik az ember ilyenkor, amiben nem érdemes így, szerintem nem érdemes ilyen egyszerűsíteni, szerintem.
Na jó, de tehát számodra megfogalmazódott egy igény, és közben pedig kiderült, hogy van egy erre való törekvés, és akkor ebbe te beszálltál, de az, hogy a Damien dalokkal visszarepülünk 30 évet az időbe, ami amúgy tök valid, 40-et is lehet, meg 50-et is, meg 60-at is, ami szerintem egyébként jelenti azt, hogy pontosan ennyi generáció fel is nőtt rajta. Tehát ez nem azt jelenti, hogy oda vissza kell mennünk, hogy megkeressük, hogy mi van, hanem hogy ennyi generáció fel is nőtt rajta. Tehát ennyi erővel lehetett volna mondjuk 10-et, vagy tehát ahogy mondtam, bármennyit is. Miért ez a korszak lett kiválasztva?
Nyilván erről a két forgatókönyvírót, Goda Krisztinát és Kormos Anettet kéne pontosabban megkérdezni, de azt gondolom én, hogy először is mindannyiunknak ennek a generációnak a fiatalkora, tehát amikor már úgy eszméltünk, rendszerváltás után vagyunk.
Szabadság első szelei.
Igen, és akkor Balaton, szóval ehhez tudtunk kapcsolódni szerintem, és ők íróként meg pláne. Szerintem ez az oka. Másrésztről pedig ekkor jött ki, ahogyan tudnék élni nélkül. Hát, hogy jól tudom, 95-ös dal, vagy 94-95-ös dal, de nem biztos, ezt lehet, hogy belemagyarázom, de ekkor már a Damien egy nagyon kiforrott énekes előadó sztár volt, akkor már mögötte volt nyilván a V-motorok korszak, szóval szerintem emiatt, mert ott nagyon élően lüktetett a Damien abban a korszakban. De így jogos, amit mondasz, végül is a 70-es években is, de akkor mondjuk ott volt a Bergendi mögötte,
hát
szóval
az
a szóló...
szeretném, az Bergendi.
Abszolút, abszolút, mint ahogy a sajtból
van. És én
annyira
örülök, hogy ez benne van.
Igen, igen, ez nagyon szép dal.
Igen.
És de itt már, amikor a szóló karrierben már nagyon benne volt ez a 90-es évek az.
Hát igen, igen, nyilván az ő karrierjének az etapjait is nézhetjük. Na jó, akkor mit szólsz hozzá, ha kérdezek olyat, és nem kínozlak azzal, amit mástól kéne kérdezem, kérdezek olyat, amit rendezőként tudsz válaszolni, hogy akkor megvan ez az egész. Rendezőként te ezt hogy láttad? Mi volt a te első víziót, hogy hogyan fogod megcsinálni? Aztán egyébként ahhoz képest mi lehet, gondolom, hogy azért a rendező elképzeléseit sok minden alakítja a forgatás során. De mi volt, amit te először végig gondoltál ebben?
Ezek a zenés részek, azok voltak. Nyilván az, hogy történetből A-ból B-be hova fogunk eljutni, ezt körülbelül láttam, hogy fogom megcsinálni.
Jó, de nem csak a történet érdekel engem, hát nagyon fontos a díszlet.
Igen,
az,
igen.
Amiben benne vagyunk.
Bevallom őszintén, ahogy az volt, hogy zene,
okay.
És a zenés részek, tehát hogy a táncos részek, mert hogy ezek fogják megadni, tehát ez lesz a fő. És azonnal jöttek az ötletek. Ebből a szempontból a forgatókönyvnek a zenés részei, természetesen a sztori az nagyon kötött volt, és nagyon, bár alakult, mert Anett és Kriszta fejlesztette, nyilván sokat beszélgettünk róla, én is mondtam dolgokat, és akkor alakult a dolog, meg fejlődött a könyv. De a legfontosabb az ez volt, hogy lehet, mint egy partitúraként használni ezt, és elengedni a fantáziánkat, és a lehető legtöbbet beletenni, és nagyon, én úgy érzem, hogy ebbe tudtam a legtöbbet beletenni, tehát a nagy táncos jelenetek feldolgozása, kitalálása, egyáltalán, hogy nagy táncos jelenetek kiváljanak. Ezek voltak az elképesztően. Az, hogy minden egyes dalhoz megpróbáljunk valami mást kitalálni, az egyik egy egybeállításos, a másik legyen a fiúk a lányok ellen, ez a klasszikus gríz hangulat, szóval nyilván voltak referenciák Dirty Dancing. Tehát,
hoppá,
hogy
akartam mondani, abszolút. Hogy hoppá, felismertem. Mamma Mia, Dirty Dancing, gríz.
Ezek voltak, igen. Aztán, ami nem, ezek voltak, amik láthatóak. Ének az esőben, mint
nagy. A Dirty Dancingben ott volt konkrétan egy jelenet, ami a Dirty Dancing végén, amikor behívja.
Igen. Igen, nagy fájdalmam, hogy kicsit ott rövid ideig tudtuk mutatni azt a jövetelt, hogy jönnek a Six Stroke között. De mindenki felismeri, a húzása jobban lett volna, még pár másodpercet tovább tudjuk tartani, de igen, mindenki észrevesz, és ez tök jó.
Én még a koreográfiákra gondoltam, hogy rákérdezek, mert hogy nézzük azt a jelenetet, ami szerintem a Grease, amikor a lány születésnapján fellép a zenekar, és ott a fiúk
igen.
és lányok.
Igen.
Hogy abban egy akkora feszültség van a koreográfiában, és közben meg van egy rakat jó kislányos jelmez.
Igen. Hú, de ez nagyon érdekes, hogy te most így interpretálod, meg így ért. Nekem ez eszembe se jutott, de teljesen valid, amit mondasz. Tehát, hogy az volt a legnehezebb, és leghosszabb ideig is tartott, és a legnehezebb feldolgozottságú, és a legelvezetesebb. Bocsánat, nem, mert a szerelem vonat is ilyen volt, az meg az egybeállítás miatt.
Igen.
Azt hónapokig terveztük, tehát azt hónapokig kellett tervezni. Ott még a vonat tetején is táncoltak volna, de aztán biztonsági okokból aztán leegyszerűsítettük.
Az egybeállítás az egy nagyon érdekes volt.
Igen,
hát az is egy tudatos döntés nyilván.
Az egy nagyon tudatos döntés, de az nagyon bonyolult. És a legjobb viszont, mert hogyha egyszer felveszed, vagy tehát többször veszed föl, de ha megvan, az megvan. Tehát azt nem kell ott vagdalni, az kész van. És azt már ott csodálhatod ott a helyszínen, és ez óriási. És ez onnan érzi az ember, hogy valami működik, hogy mindenki ott néma csöndben nézi. Sőt, kicsit olyan volt ez, mint egy furcsa, egy foci meccsnek a nézése, hogy ugye ülünk ott producerek, írók, én is a monitornál, miközben veszük a jelenetet. És mivel nagyon sok mindennek kell megfelelni, egy beállítás, hogy innen jön, onnan, ez most sikerült, a következő kunst, és amikor valami nem sikerül, akkor mindenki így felüvölt egyszerre, vagy éppen amikor sikerül, hogy tehát mint egy foci meg.
A színészekkel való munka, együttműködés, az hogyan zajlott? Ez alatt értem, hogy mennyire vagy demokrácia híve, ilyen esetben külön-külön beszélsz arról, kinek mi az ötlete, ki mit, hogy akar megvalósítani, vagy nagyon tudod, hogy mit akarsz?
Szerintem én eléggé tudom, hogy mit akarok, viszont azt is tudom, hogy érdemes hallgatni a színészekre bizonyos helyzetekben, és átengedni, azonnal felismerem, hogy ez sokkal jobb, mint amit én kitaláltam. De
vannak helyzetek, amiben adsz szabadságot.
Abszolút, abszolút. De az irányt azt látom, és hogyha azt érzem, hogy másfelé megy ez a dolog, akkor azt mondom, hogy nem, értem, de ez most nem erről szól. Érdemes hallgatni rájuk. Annál is inkább egy rendkívül kötött terv volt, rengeteget kellett felvenni egy nap, ezért nem lehetett, hogy ez így elharapódzon, de mivel nagyon sokat próbáltunk előtte, tulajdonképpen a felvételkor egy nagyon nagy evidenciája volt már, és nagyon szép és nüansznyi, és azt látom, hogy valahogy a Franciska és a Márk között olyan organikusan működik a kémia, legalábbis én ezt érzem, és egyszerűen így egyszerű volt velük nagyon dolgozni, és nagyon magától értetődni, és nagyon jó látni például a Franciskának a rezdüléseit, amik szinte ott már szinte maguktól jöttek, de hát ez egy előzetes munka eredménye.
És egyébként ilyenkor te egy per egyben ülsz le, és gondolod végig, megbeszéled végig velük, hogy mit szeretnének, vagy mire mi az ötlet, vagy aki a jelenetben szerepel mindenkivel együtt?
Ami a jelenetben felbukkan. Tehát, hogy ugye nézzük, elkezdünk először szövegösszemondás, esetleg azért pár mondatot mondok, hogy szerintem milyen irány az ember, de igazából érezhető volt, és a próbán ott a bizonyos mondatoknál, gesztusoknál, nagyon fontos csomópontoknál jön elő, hogy akkor ki milyen, és akkor azt úgy gondolom-e, vagy nem, vagy ott szerintem inkább a humor felé kell vinni, vagy az érzelmeket óvatosan. Például ez az érzelem a Franciskával egy nagyon érdekes dolog, mert ugye a színész az van, amikor érthető módon azt kérdezi, hogy miért nem sírhatok itt. És volt egy nagyon érdekes dolog, mert többször mondtam, hogy ne sírj, és egy résznél azt mondta, hogy de nem értem, és vagy mondtam az én verziómat, mondta, hogy érti, és egy köztes verziót csinált egy könnyes szemet. Tehát nem egy sírást, hanem egy könnyes szemet, és utólag azt kellett mondjam, hogy gyönyörű, és tök igazad volt. De valahogy egy átmenetet csinált, szóval nem az ő első gondolatát, nem is az enyémet, hanem egy nagyon szép köztes dolgot, és tulajdonképpen abból lett a jó megfejtés, vagy a szép megfejtés.
Gondolom azt, hogy ennek a filmnek az egyik nagy jutalma, hogy ezt a Balatonnál lehetett forgatni, és hogy benne volt a balatoni éjszaka romantikája. Volt neked olyan érzésed, ezt most kicsit kitekintve a filmből, ami a saját életedben kötődik a Balatonhoz, ami előjött, a Balatonhoz kapcsolódik, és amúgy már valahol régen messze jár, és nem nincs úgy benned.
Hú, bonyolult, annyi minden rátevődik azért a Balaton élményre, nem? Tehát nehéz visszanyúlni. Én inkább azt tudom mondani, hogy hirtelen mit jelentett nekem ez a helyszín, ez a, uh-huh. ez a szálloda, ami egy retro szálloda, de felújított ez a furcsa, és szerintem az elején, amikor oda ment az egész stáb, mindenki körülnézett, azt hitte, hogy atya jó Isten, ez itt nagyon rosszul fogjuk érezni magunkat, volt egy ilyen fura érzés, és tulajdonképpen pár napon, héten belül az egész stáb annyira megszerette ezt a teret.
Na várjál, ami szerepel a filmben, az így néz ki?
Igen. Így van. Az a nagy szálloda, tehát amiben ők például próbálnak, igen, a Franciska, igen, meg igen, a Márk, ott az éttermében, meg előtte is látjuk, az így létezik.
Hát ez a klasszik 90-es évek A menü, B menü.
Pontosan.
Leül a család,
ekkor is. Az ilyen.
Sőt, amikor ott futnak ki, igen, akkor azt mondtam, meg emlékszem, hogy meglöktem a páromat, és mondtam, hogy bútorok, hogy el vannak találva?
Az ott van. De közben új, tehát az a furcsa, hogy felújított vagy olyan újszerű, tehát jól megkímélt, sőt, van ott valami egészen furcsa, ami nem is volt azért Magyarországon, egy hatalmas tévé, de ez a képcsöves tévé, de hatalmas. Tehát ott valami akkor luxus volt, de az ott volt hagyva és működött. De, és ráadásul, ja, nem is mondtam, hogy 10 centit lejt a halja. Tehát megsüllyedt. És, tehát ez az egész együtt egy olyan furcsa kombinációt adott, és megszerettem, én iszonyatosan jól éreztünk. Tehát jól éreztük magunkat.
Mondom, de azt hiszem, hogy ez egy nagyon nagy meló volt berendezni.
Nem, az nem, de minden más igen. Tehát a lányok szállás az egy komplett átalakítás, ott egy komplett átalakítás.
Még a kerítést is meg kellett festeni több
így
színűre,
van,
nem?
Így van, pontosan. Igen,
de
igen.
Nagyon stimmelt.
Igen. Úgy kicsit ugye az 80-as évek, de ugye abból indultunk ki a díszlettervezővel, hogy azért egy nyaralóban mi volt. A 90-es években mi volt? A 80-as Heverő. Évek. Igen, meg a 80-as évek ezt itt. Tehát, hogy amiket lehoztak az emberek. Szóval,
abszolút, persze.
Szóval ez nem a 90-es évek dizájnjában kell elképzelni, hanem kicsit visszamaradottak.
Hát akkor pakoltuk ki a 90-es pontosan. Években, pakoltuk ki a 80-as így éveket van. Otthonról, igen. De hát soha nem kidobtuk, hanem hát
abszolút,
szerintem
igen.
Még ma is fellelhetőek dolgok.
Abszolút, igen.
Na jó, most zene jön, és aztán jövünk vissza, és folytatjuk a beszélgetést vendégemmel, Orosz Dénes rendezővel, a Hogyan tudnék élni nélkül című film kapcsán beszélgetünk, maradjatok ti is.